Kicsit elcsúszva, de törve nem. Folytatjuk a programot. A most következő eléggé pörgő blogban 5 rövid, és tényleg azt kérem, hogy mindenki legyen szíves, tartsa az időkorlátokat. 5 rövid előadás, összefoglalás, beszámoló következik. Legelőször is Sálneszki Krisztián Kulin György kisbolygói címmel fog előadni nekünk. Átadom a szót. Kéred ezt a...
Igen. Mégiscsak így. Köszönöm szépen. Ünnepeljünk még egy kicsit. Az előbb a technika ördöge megtréfált minket, és nem tudtam bemutatni ezt az emléklapot, amit a Horél bácsinak készítettem. Nézzük meg. Annyit szeretnék még elmondani, hogy ezt a kisbolygót, amelyik 2000 AF45 név alatt futott eddig, ezt 2000 január 1-én fedeztük föl. Azért gondolkoztam, hogy 2001 január 1-jeit, hál' Istennek van olyan is, vagy 2000 január 1-jeit választjuk, hogy egy embernek, akinek az idő ennyire fontos volt az életében és a munkásságában, talán ez egy emlékezetes dátum, hát én inkább a 2000 január 1-je mellett maradtam. Tehát 2000 január 1-én találtuk, éppen a stacionárius pontja környékén, tehát ahol látszólag megfordulni látszik az égi mozgása a kisbolygónak, ott fedezti fel a Leo csillagképben, ezt lehet is látni, van pár galaxis a képen. Ez egy néhány évperces terület, és a fönti kép a január 1-i felfedező felvétel, ott van egy kis, a második nulla alatt van egy kis vonalka, és ott közvetlenül rámutat egy kis pöttyre, amit megnézzük az alsó képet, akkor nincsen ott ugye annak a háromszögnek a folytatásába, és a lent pedig szintén a képnek az alján, ott lent is van egy kis pálcika, és pedig az a fölött legközelebb lévő, ez az egy nap alatti elmozdulása ennek az égitestnek. No, akkor kezdjünk bele a fő témába, mégpedig Kulin György tudományos munkásságába, vagyis a inkább talán a leglátványosabb tudományos eredményeinek az ismertetésébe, ez a kisbolygókhoz kapcsolódik. Ugye 1899-ben Konkoli Tege Miklós az államra hagyományozta az Ógyallai csillagvizsgálót, amelyet ugye Trianonnal elcsatoltak tőlünk, ezért Trianon után a semmiből kellett létrehozni egy új csillagvizsgálat, a csillagászatot a Magyarország megmaradt területén. A legenda szerint az Ógyallai csillagvizsgáló műszereit és könyvtárát az egyik utolsó vonattal, ha nem az utolsó vonattal hozták át Komáromban. 1921-ben kezdődött meg a Svábhegyen a csillagvizsgáló építése, a Székesfőváros egy 8 holdas, vagyis 4 hektáros területet adományozott erre a célra, és itt épült föl, itt már kiépített állapotában látható a főépülettel, illetve 3 darab kupolával a Svábhegyi Konkoly Alapítványú Asztrofizikai Intézet. Itt a hozzánk közelebbi kupolában kapott helyet a Heide refraktor, ami most az Uránia csillagvizsgálóban van még mindig, amikor Kulin György megalapította, akkor oda került. A hátsó nagy kupolában van a 60 cm-es nagy távcső, amelyel a felfedezések történtek, és a baloldali kupolában is egy régi refraktor kapott helyet. 1926-ban kezdték el építeni magát a kupolát, és 1928-ra lett kész. Itt tán a távcsőnek egy nagy faládát emelnek be éppen, tán a távcsőnek, hogy valamelyik nagyobb mechanikai alkatrésznek a beemelése folyik, hát ugye a legnagyobb rés az a kupola rés, ahol ez meg lehet tenni. És nagyon érdekes, számomra legalábbis ez egy újdonság, ugye mi ifjak már úgy nőttünk föl, hogy a kupola az egy kupola, azon van egy rés, meg mádoglapok, itt szépen lehet látni, fönt, bal fönt, hogy ablak van a kupolán, és nem csak egy volt, hanem kettő, ez belül ilyen rendes nyitható ablak, mint egy ilyen házon. De nagyon furcsa dolognak hat manapság, hogy ablak van a magán a kupola félgömbjén. És itt van a műszer, ami akkor igen nagy távcsőnek számított, különösképpen korszerű volt azért, illetve nagy jelentőség volt azért, mert a úgymond segédtávcső, ami hosszabb is, mint a főműszer, az is egy 30 cm-es lencsés távcső, ami a maga nemében egy igen kiváló műszer. Pedig Terkán Lajos, a csillagda főobszervátora, aki 1933-ban kezdeményezte, hogy folytassanak kisbolygó megfigyelést ezzel a 60 centis műszerrel. Sok mindent terveztek vele csinálni, de végül is a műszernek a periodikus hibája az oly nagy problémákat okozott a vezetésnél, tehát hogy hosszú expedíciós csillagászti felvételeket tudjanak csinálni, hogy ezt évekbe telt, míg kijavították, és hát ezért, hogy hasznosítani tudják, úgy tűnt, hogy hasznos lehet ezt a témát művelni, nem szükségesek olyan nagyon hosszú expozíciós idők a kisbolygóknak a megfigyeléséhez, tehát nem kell esetleg több órát exponálni. És itt a majdnem eredeti észlelőnaplónak látható a bejegyzése, itt a 19-es sorszámú lemez, 1933. szeptember 15-én, tehát középtájt lehet látni, hogy kisbolygók, ekkor ez az első bejegyzés az észlelőnaplóban, amikor elindult a kisbolygós program, a Pales nevű égitestet, égitestről készítettek, két darab 60 perc expozíciós idejű felvételt, és itt látható is egy érdekes dolog, ott a kisbolygók szók alatt egy fi egyenlő 30 fok, ugyanis azt a technikát követték, amit mi úgy hívunk, hogy Metcalf technika, tehát a távcsővel nem a csillagokat követték, ugye tudjuk, hogy a kisbolygók sajátja ugyanaz, mint a nagy bolygóké, benne van nemükben, hogy bolyonganak, tehát elmozdulnak a csillagok között, és ugye, hogyha egy 60 perc alatt ilyen jelentős távolságot megtesz egy kisbolygó, tehát hogyha nyilván arrébb kerül a fotólemezen, más területre esik a fénye, akkor ugyanaz nem lehet halványabb égitesteket megfigyelni. Úgy lehet ezt a problémát kiküszöbölni, hogyha a kisbolygó mozgásának megfelelően vezetjük a távcsövet, tehát nem a csillagok mozgásának megfelelően, hanem az elmozduló kisbolygót követjük, és így nem csak 5-10 percig esik a fotólemez egy területére a kisbolygó, hanem a teljes expozíció alatt az emulziónak ugyanazt a részét világítja meg, úgymond, és így halványabb égitesteket fel lehet fedezni. Ezzel a technikával körülbelül 16,5 magnitudos kisbolyókat lehetett észlelni. Hát ez a kép nem fejezik igazán a lényeget. Én a múlt héten láttam először az Elterjedt Csillagászati Tanszékén fotólemezt, ami ezzel a távcsővel készült. Ez csak egy részlete egy ilyen lemeznek. Ezek a kis szaggatott pöttyök, ezek csillagnyomok, és ott középen az egyébként fényes Érosz kisbolygónak kéne látszani. Hát a lemezen így szabad szemmel éppen hogy észrevehető. Persze nyilván már sokat, vagyis hát fakulhattak is ezek a lemezek, de az a lényeg, hogy amellett, hogy rendkívül sok munka volt ez, amelyet hát Kulin György végzett el nagy részben, borzasztóan halvány égitestekkel kellett dolgozni, és tehát a sok munka mellett még nagyon nagy kitartást, és egészen elképesztő teljesítmény, hogy ezeket a nagyon-nagyon gyengén, fotólemezeken nagyon-nagyon gyengén látszó égitesteket ki tudta mérni, tudta észlelni, tudta követni. Ez volt a kimérő műszer, egy ilyen kisebb műremek, technikai relikvia, ez a kimérő berendezés, amivel az égitesteknek a helyzetét meghatározták a lemezen. És akkor Kulin Györgyhöz érkeztünk, aki 1935-ben került az intézetben, és bekapcsolódott 1936. júniusában a megfigyelésekbe. Ez az eredeti észlelőnaplókból egy részlet. Ez az első lemez 1936. júniusában, amit ő készített a kisbolygós programban, a 218 Bianca nevű kisbolygóról. Ez szintén egy eredeti észlelőnapról részlet, 1936. augusztus 23/24-éről, és itt alul látható a harmadik lemez, ami ezen az éjszakán készült, a Nestor kisbolygóról. Ezen a kisbolygón fedezte föl a lemezen fedezte föl Kulin György az első kisbolygóját, az 1936 QG jelű égitestet. Sajnos később ez az égitest nem magyar felfedezésként vonult be a köztudatba, de ez volt az első égitest, ez volt az a lemez, amint Kulin György először szembesülhetett, hogy érezhette meg, milyen az, amikor egy új égitestet fedez fel az ember. Én úgy gondolom, hogy ez a hatalmas lelkesedés, amivel éveken át, tényleg, ahogy itt hallottuk, ünnepnapokon és a távcső mellett dolgozott, annak abban nagyon nagy szerepe volt ezeknek az új égitesteknek, mert valóban tudományos szempontból talán nem akkora jelentőségű egy ilyen felfedezés, viszont valahol mégiscsak talán ilyenkor kell az ember legközelebb a természethez, mikor valami új, addig ismeretlen dolgot pillant meg a fotólemezen, vagy manapság már a számítógépnek a monitorán, ez egészen-egészen magával tudja ragadni az embert, az, hogy valami olyas valamit lát, amit emberi szem előtte még sosem, és valami olyasmit adhat a tudománynak, vagy az emberiségnek, hogy használjuk ezeket a talán nem túl nagy szavakat, amik örök időkre fennmaradnak. Tehát az ember sok mindennel találkozik az életében, ami elenyészik, de elvileg, ha egy kis bolygót felfedezünk, követjük a pályát, és jogot szerzünk arra, hogy elnevezzük, akkor ezzel, amíg emberiség lesz a Földön, addig mi nem fogunk feledésbe merülni, mindig emlékezni fognak ránk, hiszen ott lesz az évkönyvekbe, a katalógusokba, hogy ezt az égi testet mi adtuk a tudománynak. Aztán persze eljöttek a következő hónapok, október, 1936. októberre, amikor a Gólia nevű kisbolygó észlelése közben három darab égi testet is sikerült felfedezni, és ezek közül az egyik ma a Balaton nevet viseli. 1936. október 12-én fedezték föl, ez az első felfedezés a Kulin Györgynek, amelyik nevet kapott, és az ő kisbolygó közé tartozik. Ez három csillagászti felvétel, ma már olyan érzékenyek a detektorok, hogy nyugodtan vezethetünk csillagokra is, a kisbolygó nyomot fog hagyni a képen, és ez egy ilyen CCD felvétel, ahol ott középen láthatjuk, ahogy a három képen szépen a csillagok között tovább halad a Balaton kisbolygó. Időrendben nem ez volt az első, ugyanis hosszú időre elveszett ez az égitest, hanem a 803 Pika nevű kisbolygó 1936 decemberében, az 1936 december észlelése közben felfedezett, és végül Szalonta névvel ellátott égitest volt az első időrendben, a megszámolások időrendjében, aminek felfedezőjének mondhatta magát Kulin György. Ez egy nagyon-nagyon érdekes kép, ezt csak egy-két nappal ezelőtt tudtam meg, hogy létezik. Középen Gyurka bácsi, és tőle jobbra, nekünk bal oldalt, pedig Strommer Gyula látható, aki Kulin Györgyön kívül az egyetlen ember, aki ebben a svábhegyi kisbolygós programban, ahol azért mások is készítettek felvételeket, egy égitestet felfedezett, a Transzilvánia nevű kisbolygónak a felfedezője, Strommer Gyula. Ez csak egy érdekesség. Ebben a munkában a Svábhegyi Csillagvizsgáló Intézet 7-es számú közleményében tette közzé a munka első felét, ennek a feldolgozását Kulin György. A második fele sajnos a háború, és aztán az intézetből történő elkerülés miatt máig sem készült el. És aztán itt látjuk az egész programnak a végét, ha kicsit életlenül is, nehéz volt tartani a gépet. Itt a bal felső sorban, nem látszik jól, de ott 1943. december 2-a, 3-a van, a protogénia és a Frida kisbolyók megfigyelése, és utána már 1948. október 9-10-ét írunk. Tehát 1943. decemberében a háború vetett véget a kisbolyogos megfigyeléseknek, és tulajdonképpen a Svábhegyen mindörökre, itt lehet is látni már 48-ban, hogy mindmáig a fő profilnak tekinthető, az intézet fő profiljának tekinthető változott csillagászti megfigyelések gömbhalmazokon keresztül vették kezdetüket, amik egyébként a kisbolygós program alatt is folytak, maga Kulin György is készített gömbhalmazokról is felvételt, tehát nem kizárólag a kisbolygókkal foglalkozott. Én tulajdonképpen röviden át is tekintettem, nem is szerettem volna többet beszélni erről a programról, viszont hát ugye ezek a kisbolygók nem olyan nagyon feltűnőek, nem olyan látványosak, mint egy égi köd, vagy mondjuk egy bolygónak a felszíne. Ezek fénypontok, amik mozognak a csillagok között, hogyha korszerű távcsövünk van, akkor ilyen mozgó fénypontot tudunk elővarázsolni, hogyha fotólemezt használunk, akkor pedig egy-egy csík lesz a csillagok között a kisbolygó, hogy az egyórás vagy még hosszabb expozíciós idő alatt tovahalad. Úgyhogy én készítettem egy összeállítást, ma 21 darab kisbolygónak a felfedezője Kulin György, ismerő a viszonyokat, ez a végső szám, nagyon szép kerek szám ez a 21, szerencseszám. Úgyhogy most nézzük végig név szerint az ő égi testjeit, mindegyikhez egy-egy képet rendelve. Az első volt a szalonta, melyet szülőhelyéről nevezett el. Mindig középen van a téma, úgymond. Ez a bójai kisbolygó, amely Bójai János nevét örökíti meg. Ez a csík a Korvinához tartozik, amely Mátyás király híres könyvtárának állít emléket. Itt egy lemeznek a szélén, a szegélyén halványan a Pannónia nevű kisbolygó, római tartomány. Aztán a Konkolya, Konkolia, Konkoli Tege Miklós emlékére. A Hunniának középen halvány lefele mutató csíkja. A hunok királya Attila a Tejútban, csillagfelhők között. A Mátra nevezetű kisbolygó legnagyobb hegységünkről. Detre László után a Detre kisbolygónak a nyoma. Izsák Imre csillagász, égi mechanikus emlékére. Gotthárd Jenő asztrofotós, az M57 központi csillagának felfedezője. Az Ortutai kisbolygó, hallottuk szerepét a kutatásokban, egyébként etnográfus. Róka Gedeon, utána Róka kisbolygó. Szemfülesek észre lehetik, hogy kicsit balra fölfelé is mozog egy halványabb égitest, meg nem mondom, hogy mi a neve. Ebből is látszik egyrészt, hogy róka milyen fontos szerepet töltött be a magyar csillagászt életbe, illetve hogy mennyire jóban voltak valóban a világnézeti ellentétek ellenére, mennyire jó barátságban voltak. Itt a Keaton kisbolygó, Buster Keatonről, humorista, színész, rendezőről elnevezve. Ezek a késői kisbolygók sokszor már mások által lettek azonosítva, illetve a pályaszámítást mást végezte a 80-as években, így ők is jogosultá váltak az elnevezésre. A Virakocsa, az Inka főisten. Itt ez a picike nyom középen, csillagok tengerében lehet látni egy ilyen elnyúlt, majdnem vízszintes nyomot. Ez maga a Kulin kisbolygó, hiszen az egyik égitestét őróla magáról nevezték el. Avai, amely a japán mitológiában az első szárazföld volt. Itt halad a Szent Mártoni kisbolygó, amatőr társunkról elnevezett égitest. A Cabot nevű égitestnek a nyoma, John Cabot, Amerika kutatásában szerzett elégületetlen érdemeket az 1500-as években. És végül ez a bizonyos vitatott égitest, ami 1940-ben az első Kulin üstökös lett, de aztán végül ma kisbolygónak tekintjük, ő még nincsen elnevezve, emiatt a kettős természet miatt egyelőre elnevezési moratórium van életben, hogy 1940 AB munkajelöléssel fut. Köszönöm szépen a figyelmet!